Zöld Kaszt, a Very Important Planet podcastje.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Ardai Attila vagyok. A mai témánk az új génkezelési technikák térhódítása és ennek veszélyei. Vendégünk pedig Friedrich Róbert, a Fenntarthatóság Felé Egyesület munkatársa. Köszönöm, hogy itt van velünk.
Én is köszönöm és üdvözlöm a hallgatókat.
Picit mutassuk be a múltat, hogy hogyan jelentek meg annak idején az első génmódosított termékek, kik és miért dobták őket piacra.
Hát igazából én azt gondolom, hogy az első piacra került génmódosított fajták megjelenése mögött az állt, hogy egyes vegyipari cégek, főleg a Monsanto, még valamikor a 70-es évek elején kifejlesztett egy glüfozát nevű totális gyomirtószert, amelyre volt egy szabadalma, amely nagyjából 2 évtizedig volt érvényben, és ez a szabadalom a 90-es évek közepére lejárt. És onnantól kezdve igazából bárki szabadon gyárthatta volna ezt a glüfozát hatóanyagú gyomirtószereket, és addigra jutott el odáig az úgynevezett transgénikus fajtákat előállító géntechnológia, hogy kifejlesztettek olyan szója és egyéb kukoricafajtát, génmódosított szója és kukoricafajtákat, illetve gyapott fajtákat, amelyekbe beépítettek egy olyan gént, amely lehetővé tette, hogy az adott szója, vagy repce, vagy kukorica, vagy esetleg gyapott ellenállóvá váljon ezzel a glüfozát hatóanyagú totális gyomirtószerrel szemben. És hát onnantól kezdve lényegében egy csomagban árulta a korábban vegyi anyag témával foglalkozó cég a génmódosított vetőmagokat és a gyomirtószert. És hát lényegében ez volt így az első generációs génmódosított fajtáknak a beindulása az Egyesült Államokból, kiindulva aztán Kanadában, és Argentínában, Brazíliában, tehát főleg Dél-Amerikában nyertek teret. Viszont Európában már ugye az első független kutatási eredmények hatására, ugye itt érdemes megemlíteni Pusztari Árpád professzor nevét, a decemberben elhunyt híres fehérje kutatót, aki még a 90-es évek második felében egy olyan kutatástról számolt be a brit sajtónak, amelyben egy génmódosított burgonya kapcsán kiderült, hogy komoly egészségkárosító hatások merültek fel a kísérletek során. És hát ez aztán ráirányította a figyelmet a génmódosított növényekre, és hát különféle környezetvédő, fogyasztóvédő szervezetek felemelték a szavukat a génmódosított növények ellen, és hát ennek hatására lényegében Európa bezárkózott a génmódosított növények elől. A fogyasztók nem kértek olyan élelmiszereket, amelyekben génmódosított összetevők vannak, és ezért a nagy áruházláncok is arra kényszerültek, hogy ne forgalmazzanak génmódosított növényeket, és igazából Európában nem is nagyon kerültek köztermesztésbe sem génmódosított fajták, mindössze egyetlen génmódosított kukoricafajta csoport az, ami nagyjából 100 000 hektár területen elsősorban Spanyolországban került köztermesztésbe, de a többi európai ország nagy részt bezárkózott a génmódosított növények termesztése elől is, ahogy Magyarországon is. 2005-ben a kormány tilalmat hirdetett az akkor Európában egyedüliként termeszthető MON-810-es génmódosított kukoricára, és aztán nem sokkal ezt követően pedig egy 5-párti, vagy akkor 6-párti, tehát teljes parlamenti konszenzussal egy országgyűlési határozat is lényegében határozatba foglalta Magyarország GMO mentességét, és később pedig az alaptörvénybe is bekerült az, hogy Magyarország elsősorban génmódosításmentes mezőgazdaságon keresztül biztosítja a fogyasztók egészségét.
Most 2022-ben miért lett újra aktuális a téma, miért kerülnek újra, vagy kerülhetnek újra piacra újabb típusú termékek, illetve hogyan függ össze ez a háborúval?
Hát az elmúlt évtizedben számos olyan génmódosítási technikát fejlesztettek ki, amelyeket most megpróbál a géntechnológiai ipar, mint nagy újdonság eladni. Ugyanakkor rájöttek arra, hogy hát Európa nem kér a génmódosított termékekből, ezért megpróbálják különféle varázsszavak használatával elhitetni az emberekkel, hogy ezek az új generációs génmódosított fajták, ezek valójában nem génmódosított élőlények, precíziós nemesítés, génszerkesztés, új nemesítési technikák, ilyen varázsszavakat használnak, és hát abban reménykedtek, hogy sikerül elterjeszteni ezeket a fajtákat Európában, csak hogy közel 4 évvel ezelőtt az Európai Unió Bírósága egy francia megkeresésre hozott egy olyan határozatot, amely egyértelműen kimondja, hogy ezekkel az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetek is GMO-nak, tehát géntechnológiai úton módosított szervezetnek minősülnek, ugyanúgy vonatkoznak rájuk az Európai Uniós GMO szabályozások, engedélyezéshez kötött a forgalomba hozataluk, és jelölni kell a csomagoláson, hogyha egy élelmiszer ilyen új génmódosítási technikával előállított összetevőket is tartalmaz, hasonlóan az évtizedekkel korábbról ismert génmódosított élelmiszerekre. Csak hogy úgy tűnik, hogy a géntechnológiai lobby és az egyébként erősen GMO párti Európai Bizottság, tehát mondjuk úgy az unió kormánya, vonakodik alkalmazni az Európai Unió Bíróságának a döntését, megpróbálják húzni az időt, sőt az utóbbi 1-2 évben pedig egyfajta kiskaput próbálnak létrehozni, tehát mivel a jelenlegi uniós szabályok alapján ezek az új génmódosítási technikákkal, génszerkesztéssel, stb. Előállított szervezetek GMO-nak minősülnek, ezért úgy gondolják, hogy hát akkor megváltoztatjuk majd a jogszabályokat, és akkor nem kell majd jelölni, meg nem kell vizsgálni és engedélyhez kötni ezeknek a termékeknek a forgalomba hozatalát. És hát most ráadásul ugye néhány hónappal ezelőtt kitört az orosz-ukrán háború, amelynek hatására égbe szöktek az élelmiszer árak, és hát ezt a mostanában egyre inkább kibontakozó élelmiszerválságot is megpróbálják a GMO párti lobbisták kihasználni arra, hogy egyfajta kiskaput nyissanak az új génmódosított termékek számára. Néhány hónappal ezelőtt most például a spanyol kormányfő vagy a spanyol mezőgazdasági miniszter tett olyan bejelentéseket, amelyek szeretnék mentesíteni az engedélyezés alól bizonyos és jelölési kötelezettség alól bizonyos génmódosított fajtákat, és hát miközben zajlik a háború és mindenki arra figyel, hogy mi történik Ukrajnában, az Európai Bizottság a fő alatt pedig dolgozik azon, hogy megágyazzanak az új génmódosítási technikák számára szánt kiskapu létrehozásának. Épp néhány héttel ezelőtt el is indítottak egy uniós konzultációt ebben a témakörben, és Ugyanakkor látszik, hogy hát maga ez az uniós konzultáció során feltett kérdések, amelyekre valamilyen nagyon szűk mozgási lehetőséggel lehet csak válaszolni. Ezek is elsősorban azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy hát ezekkel az új génmódosítási technikákkal előadott szervezetek hozzájárulnak az Európai Unió fenntarthatósági célkitűzéséhez, az új zöld megállapodás célkitűzéseihez, stb. És hát ezért számos európai civil szervezet április elején úgy döntött, hogy elindítunk egy petíciót, amelynek során azt kérjük az uniós állampolgároktól, hogy mindenki világosan, aki aláírja ezt a petíciót, mondja ki azt, hogy nem szeretnénk kiskaput az új GMO-knak, és azt szeretnénk, hogy továbbra is vonatkozzanak rájuk az Európai Unió GMO szabályozásai.
Miért lett egyértelműen GMO párti az Európai Bizottság? Lehet erről tudni valamit?
Hát ugye alapvetően azt látjuk, hogy Brüsszelben több tízezer lobbista tevékenykedik már évtizedek óta, akik megpróbálnak megakadályozni minden környezetvédelmi lépést, amit csak lehetséges, és ezen felül még különféle egyéb pénzügyi körök is támogatják óriási dollármilliókkal, például a Bill és Melinda Gates neve által fémjelzett alapítvány is az elmúlt évek során elég komoly lobby tevékenységet támogatott Európán belül is. Erről a Corporate Europe Observatory tavaly tavasszal kiadott egyik felmérése, tanulmánya mutat nagyon jó képet. Arról egyáltalán, hogy milyen lobby erők húzódnak amögött, hogy az Európai Bizottság most ezt a kiskaput próbálja megteremteni az új génmódosítási technikáknak.
Fel tud-e mutatni akár az új GMO párti politikai vonal, vagy akár mindezeknek az ellenzői független tudományos kutatásokat?
Hát mi azt látjuk, hogy a GMO párti szlogenek azok lényegében a három évtizeddel ezelőtti ígéreteknek az ismét újra csomagolt változatai. Tehát én emlékszem, hogy amikor ezzel a témával elkezdtem foglalkozni kb. 25 évvel ezelőtt, akkor is azokat az ígéreteket hallottuk, hogy hát ezek a új génmódosítások, hogy az akkori, tehát 25 évvel ezelőtt is azokat az ígéreteket hallottuk, hogy a GMO-k, a géntechnológiai úton módosított szervezetek majd megoldást nyújtanak a világ éhezőinek problémáira, hogy a GMO-k használata következtében csökken majd a növényvédőszer felhasználás, hogy az éghajlatváltozásra is a GMO-k adják meg a választ, mert majd el fogják terjeszteni a szárazságtűrő génmódosított növényeket. Na most azt látjuk, hogy globális szinten már több mint 25 éve köztermesztésben vannak számos országban a génmódosított növények, és az éhezés azóta is még nagyobb mértékben nőtt világszerte, sehol nincsenek köztermesztésben szárazságtűrő génmódosított fajták. Ami jelenleg is köztermesztésben van, és amit az új GMO kapcsán is hallunk, az elsősorban a úgynevezett gyomirtószertűrő fajták, amelyek lényegében a totális gyomirtószerrel glifozát és társainak a használatát ösztönzik még inkább, és hát az elmúlt néhány évtized nemzetközi példája is azt mutatják, hogy ahol ezek a génmódosított fajták bekerültek a köztermesztésbe, ott óriási mértékben megnőtt a növényvédőszerek felhasználása. A másik fajta, amely pedig köztermesztésbe került, azok az úgynevezett rovarrezisztens génmódosított növények. Ezeknél pedig az a helyzet, hogy magában a növénybe építenek be olyan gént, amelynek hatására például a MON-810-es kukorica, amelyet ugye Európában is engedélyeztek termesztésre, ez a növény egy rovarölő hatású mérget termel. Tehát lehet, hogy nem kell kívülről bepermetezni rovarirtószereket, viszont maga a növény termeli meg a rovarölő hatású mérget. Tehát ez alapvetően a vegyipari cégeknek jó, illetve akik szabadalmaztatják ezeket a génmódosított fajtákat.
Mikor várható döntés ebből? Bármelyik pillanatban idén hogyan látja a közeljövőjét ennek a folyamatnak?
Hát most amit láttunk, hogy az Európai Bizottság elindított egy konzultációt, amely 12 héten át fog tartani, tehát valamikor július közepén zárul valószínűleg rá. Ezt követően ennek a konzultációnak az eredményeit valahogy majd összegezni fogják, és várhatóan, ha születik valamiféle döntés, az talán 2023-ban terjesztik be először az Európai Tanács elé, tehát a tagállamok miniszterei elé, és ezt követően valószínűleg az Európai Parlamentnek is véleményt kellene majd mondania. Mindenesetre pont ezért, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt mi zajlik a háttérben, másrészt egy kicsit ráirányítsuk az uniós polgároknak a figyelmét arra, hogy itt ezek a 2.0-as GMO-k most itt állnak a kapuban, ezért indítottuk el ezt a petíciót, és hát ezzel a petícióval egyrészt a magyar mezőgazdasági tárcát célozzuk meg, másrészt az Európai Bizottságot is, illetve az Európai Parlamenti képviselőket is. Hát bízunk benne, hogy sok százezer aláírás összegyűlik majd uniós szinten. Több magyar civil szervezet is támogatja ezt a petíciót. Magyarországon a Magyar Természetvédők Szövetsége koordinálja az aláírásgyűjtést, de csatlakozott hozzá a Karácsony Gábor kör, a Fenntarthatóság Felé Egyesület és több más civil szervezet is jelezte támogatását. Az említett három civil szervezetnek a honlapján keresztül is csatlakozni lehet ehhez a petícióhoz.
És a GMO pártiság mennyire van jelen Magyarországon, az a lobby, amit említett, hogy Európában, Brüsszelben igen erős?
Hát azt látjuk, hogy az új génmódosítási technikák kapcsán részben a főáramosajtót is szemmel láthatóan egy kicsit megdolgozták, és hát noha Magyarország hivatalosan inkább GMO-mentesnek minősíti magát, és az Agrártárca is kiáll Magyarország GMO-mentessége mellett. Az agrárminiszterünk többször mondott olyanokat, hogy amelyek alapján úgy tűnik, hogy hát ő hozzá is eljutottak a GMO párti hangok, időnként ő is precíziós nemesítés és hasonló kifejezéseket használt. Ezért is nagyon fontos, hogy ebben a témában a független eredmények, független kutatások eredménye is eljussanak az átlag állampolgárokhoz is, és a döntéshozókhoz is. És ugye egy korábbi kérdés kapcsán ezért is érdemes megemlíteni, hogy van Európában egy ENSZER nevű szervezet, amely a GMO lobbytól független kutatókat tömöríti, és ők már 2017-ben még az Európai Bíróság döntése előtt kiadtak egy állásfoglalást, amelyben hosszú, kb. 10 oldalon keresztül és nagyon sok tudományos publikáció lábjegyzetével megtámogatva fejezték ki azt, hogy ők is az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetek szabályozását, szigorú szabályozását tartják fontosnak, és ezt azóta eltelt időben is számos olyan állásfoglalást adtak ki, amely még inkább pontosítja az ő álláspontjukat. Egyébként április végén volt az életigenlő kaláka sorozat keretében egy beszélgetésünk, ahol Claire Robinson, a brit GM Watch szervezet, GM Watch munkatársa, szerkesztője beszélt arról, hogy milyen kockázatok merülnek fel, környezet és egészségügy kockázatok merülnek fel az új génmódosítási technikák kapcsán, és hát ezen a beszélgetésen velünk volt Michael Antonio professzor, a londoni King's College molekuláris genetikus professzora is, aki a beszélgetés során felmerült kérdés-válasz részben meg is erősítette azt. Tehát egy molekuláris biológus, független kutató is megerősítette azt, hogy bizony nagyon komoly egészségügyi és egyéb kockázatok merülnek fel ezekkel az új GMO-kkal kapcsolatban is, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül továbbra is az elővigyázatosság elvét alkalmazzuk.
Milyennek látja az esélyeit ennek a nagyon komoly és évtizedek óta elhúzódó küzdelemnek?
Hát az látható, hogy az ezredfordulót követő és megelőző egy-másfél-két évtizedben sikerült visszaszorítani a génmódosított növényeket és termékeket Európából. Most úgy tűnik, hogy a géntechnológiai ipar egy picit taktikát változtatott, és megpróbálják elkerülni azt, hogy egyáltalán a fogyasztó tudhasson arról, hogy eszik-e génmódosított termékeket vagy sem. Elég komoly lobbyerőkkel ágyaztak be az Európai Unión belül, de mi úgy gondoljuk, hogy a fogyasztók többsége az nem szeretne továbbra sem génmódosított élelmiszereket, és mihelyt eljut az emberekhez az igazság a génmódosított és génszerkesztett termékekről, akkor még erősebb lesz az ellenállás, és hogyha ennek a hangja eljut a döntéshozókhoz, akkor sikerül megállítanunk a GMO párti nyomulást. Mi ezen dolgozunk, hogy ezt sikerre vigyük ezt a küzdelmet.
Hát sok sikert és kitartást kívánunk Önöknek, és gratulálunk az elmúlt évtizedekhez. Hát,
köszönjük szépen!
Zöld Koszt, a Very Important Planet podcastje.